Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk Mózes 5. könyvének 28. fejezetéből, az első 6 versből. Tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk Isten igéjét. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse, és állataid ivadéka, teheneid ellése, és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad, és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, és kinek mit jelent az istentisztelet végén az áldás. Minden református istentiszteleten ezzel zárul az istentiszteletünk, hogy a lelkész áldást mond. De hogy vajon mit is jelent ez számunkra? Lehet, hogy csak az, hogy vége van az istentiszteletnek, most már biztos, hogy nem jön ugye újabb ének, hogy mehetünk haza, főzhetjük az ebédet, tudhatjuk, hogy most minden mehet újra a maga rendjében. Nekem lelkészként az egyik legnehezebb rész a liturgiában, de mégis az egyik legmegérintőbb is. Mert hogy amikor áldást mond a lelkész, én is amikor kiállok oda és áldást mondok, akkor érzem annak a súlyát, a komolyságát, a szépségét és a felelősségét is, amit az áldás jelent. Mert hogy áldást mondani, Isten áldását közvetíteni, továbbadni, annak van súlya, van komolysága és van felelőssége. Vagy amikor ott állok én is a gyülekezetben, mint gyülekezeti tag, és én is fogadom az áldást, az is egy különleges dolog. Hinni azt, hogy igen, itt Isten áldása hangzik. Emlékszem, amikor a küldő gyülekezetemnek a lelkipásztorát kérdezgettem erről a témáról. Kérdeztem tőle, hogy miért is van benne a liturgiánkban, hogy miért van az istentisztelet végén, hogy egyáltalán mit is jelent ez az áldás. És nagyon sok kérdésem volt, és emlékszem, hogy akkor lett bennem ez kérdés, amikor rácsodálkoztam arra, hogy ez is a liturgiának a része, és megéreztem ennek a komolyságát. Láttam azt, hogy ez több egy mondatnál, és több egy liturgiai elemnél, hogy tudatosodjon bennünk, hogy most már vége van az istentiszteletnek. Nézzük hát most meg azt, hogy mit is tanít a Biblia az áldásról, mind a két lekcióban és ebben a textusban is, hogyha figyelt a gyülekezet, akkor hallhatta, hogy az áldásról is szó volt. Nézzük, hogy mit tanít a Biblia erről, az áldásról. Az egyik, amit az áldással kapcsolatban tudunk a Bibliából, az az, hogy az áldást azt Isten adja. És ez most... Lehet, hogy túl evidens ez a mondat, és nagyon egyszerűen hangzik, és valóban az is. De hát ez most nem egy ilyen nagy teológiai megfogalmazás. Lehet azt mondani, hogy hát persze ki adná az áldást, ki más, mint Isten, hogy ezt mindenki tudja, ez evidens. Lehet erre úgy tekinteni, mint egy információra. Vagy lehet erre a mondatra, hogy Isten adja az áldást, úgy tekinteni, mint egy igazságra, aminek elkezdjük megvizsgálni és megérezni az igazi mélységét. Ha végre nem csak egy információ az agyunknak, és most próbáljunk tényleg így elvonatkoztatni attól, hogy ezt már tudjuk, és ezt már hallottuk, hanem hogy ez valóban egy igazság a lényünknek, az elkezdi formálni az Isten képünket. Ha meglátjuk annak a gyönyörűségét, hogy Isten alapvetően azzal fordul az emberiséghez, ehhez az egész világhoz, hogy megáldja, hogy az egész lényét Istennek az határozza meg, hogy ő megajándékozza ezt a világot, ezt az emberiséget, bennünket is, az egy hatalmas és egy csodálatos dolog. Ez sokkal több, mint egy egyszerű mondat. Ez sokkal több, mint egy információ. Ő megáld azért, mert ő ilyen Isten. Ő adni akar, ő ajándékozni akar, ő áldani akar. Nem elvenni akar, nem megtartani magának, nem átkozni, hanem áldani. Egy lelkész mesélte, hogy Budapesten sétált, pontosabban sietett valahová, és egy fiatalember odalépett hozzá, és megkérdezte ettől a lelkésztől, hogy adhat-e neki egy pozitív üzenetet. És a lelkész mondta, hogy persze, adjon. Kapott egy papírcetlit, és erre a papír darabkára az volt írva, hogy legyél boldog, egészséges, és legyen örömteli az életed. Elolvasta, zsebre vágta, sietett tovább, és egyszer csak eszébe jutott, hogy nem ilyen az is, amikor Isten megállt bennünket. Hogy nem erről szól-e, amikor azt halljuk, hogy Isten olyan Isten, aki meg akar bennünket áldani. Feltűnik, látszólag a semmiből, mi nem tettünk érte semmit, nem kértük, és mégis ő adja az áldását, ajándékoz nekünk. Ilyen Isten alapvető hozzáállása az emberhez és a világhoz. És persze azt is nagyon jól tudjuk, hogy van, hogy Isten haragszik, és van, hogy Isten elvesz, és van, hogy Isten ítél. De ez csak akkor történik, amikor az áldott ember nem az áldás szerint él. Amikor az ember nem áldást hordoz, és nem áldást ad tovább, hanem pusztulást, halált vagy nyomorúságot. De alapjában véve Isten soha nem elvenni akar, vagy átkozni és ítélni akar, mert ő egy áldó Isten, ezt látjuk már a teremtésben is. Egész lényéből ez fakad. Az fakad belőle, hogy ő adni akar ennek a világnak. Neked is. A kérdés az az, hogy vajon tudjuk-e így látni Istent, mint aki meg akar bennünket áldani. Pénteken az ifjúsági csoportban a második parancsolatról beszélgettünk, ugye arról szól, hogy ne faragj magadnak Isten szobrokat. És arról beszélgettünk, hogy ez igazából azt is jelenti, hogy ne skatujázzuk be Istent, és ne akarjunk mi saját magunkban egy Isten képet kifaragni. Ugye manapság nem nagyon teszünk olyat, hogy hazamegyünk és Isten szobrokat faragunk, más világban élünk, de saját magunkban azért mégis ott van egy Isten kép. Tudjuk, hogy nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy kinek milyen lesz az Isten képe. És most az a kérdés, hogy vajon látod-e Istent úgy, mint akinek az alapvető hozzáállása hozzánk az, hogy meg akar áldani? Hogy el tudod-e hinni ezt róla? Hogy ő áldott életet szán neked is, személy szerint? És ha nem ilyennek látod Istent, akkor vajon miért nem ilyennek látod? Mert hogy a Biblia erre tanít, egy ilyen Istenről tanít. Mi az akadálya annak, hogy nem látod így Istent? Hidd el, hogy neked is ad egy papírcetlit Isten. A semmiből, anélkül, hogy bármit is tettél volna érte, amire azt írja neked is, hogy én meg akarlak áldani. Én azt szeretném, hogy a te életed egy áldott élet legyen. És ebből következik egy másik, szintén nagyon egyszerű mondat, tudom, az, hogy ha Isten megáld, akkor áldottak vagyunk. Ez is egy ilyen nagyon evidens mondat, de vajon ennek a mélységébe vajon belegondoltunk-e már valaha is, hogy áldottak vagyunk. Gyakran gondolják azt a keresztények, hogy az áldott az azt jelenti, hogy valaki egészséges, valaki mindig örül, minden sikert elér, akinek sok barátja van, biztos, hogy az az áldott, és így tovább. De ez nem így van. Ahogyan a lelkészképesítő vizsgára készültem a héten, volt ebben egy olyan tétel, hogy az egészségügy problémáiról kellett beszélni keresztény szemmel, és a tételben volt egy definíció az egészségre, ez a WHO-nak, az ENSZ egészségügyi világszervezetének a meghatározása, hogy mit is jelent az egészség, és ők így határozták meg, hogy az egészség betegségtől, fogyatékosságtól való mentesség és testi, lelki, szellemi jólét állapota. Hát mi ez, hogyha nem valamilyen földi üdvösségnek a meghirdetése? Az egészség az sokkal több és sokkal másabb ennél. De valahogy mi is néha így gondolunk az áldásra, hogy se betegség, se fogyatékosság és jólét minden területen. És valamikor pedig, ha megfigyeljük, saját magunk hozunk feltételeket, hogy áldott leszek majd, ha boldognak érzem magam. Áldott leszek, hogyha lesz munkahelyem, hogyha lesz párom, ha lesz gyermekem, ha lesz unokám, ha lesz egészségem. Saját magunk állítunk fel feltételeket, hogy mikor fogom én majd áldottnak érezni magam. De az ószövetségi és az újszövetségi lekció is, amit Anikó és Noémi felolvasott, és a mózesi textus, amit én felolvastam, azok máshogy közelítenek ehhez a témához. Abban akar megerősíteni minket, hogy áldottak vagyunk. És ez nem kérdőjel a Bibliában, nincs utána egy kérdőjel, hanem felkiáltójel van, hogy áldottak vagyunk. Ezt kijelenti számunkra az Isten. Azért, mert ő megáld, ezért mi áldottak vagyunk. Megnéztem egy videót Nick Vujicicről, akinek az az ismertető jegye, hogy nincsen se keze, se lába. Pontosabban az egyik lábának a helyén van egy ilyen kis lábcsökevény. Lehet, hogy már így a testvérek is látták őt, több videója is fent van az interneten. Ő előadásokat tart világszerte, leginkább fiataloknak, diákoknak, iskolákban. És ahogy néztem ezt a férfit, és azt, amiről beszél, hogy ott hát állt igazából, vagy ott volt ezen az asztalon, és előadást tartott a fiataloknak, arra gondoltam, hogy igen, ő egy áldott ember. Pedig nincsen keze, és nincsen lába. És mégis azt sugárzott belőle, hogy igen, ő egy áldott ember. Nagyon viccesen kezdi mindig az előadásait, már önmagában ez is érdekes ezt látni, hogy valakinek ilyen életkedve van, annak ellenére, hogy ilyen állapotban van, és ilyen a teste. És nagyon sok vicces történetet mesél a diákoknak, amivel láthatóan meg tudja őket fogni. És tényleg figyelnek rá a diákok. Elmeséli azt, hogy például csirkecomnak szokta hívni ezt a kis lábcsökevényt, és hogy a kutyája is annak szokta vélni, és akkor elkezdi harabdálni. Vagy elmeséli azt, ahogyan autót is vezet, azt nem tudom, hogy, de azt is tud. És amikor beáll mellé egy autó a piros lámpánál, és abban fiatal lányok vannak, ők ugye csak az arcát látják, egyébként tényleg egy helyes férfi, és kikapcsolja a biztonságjövet, és így megfordul az ülésben. És hát a lányok pedig csak így lesik, hogy ezt hogy tudta megcsinálni, mert ők nem látják, hogy nincsen keze és nincsen lába. Tehát nagyon viccesen kezdi az előadásait, és aztán mégiscsak komolyra is fordítja a szót, mert hogy elmeséli azt is, hogy nem volt mindig ilyen az élete. Nem tudott mindig ilyen viccesen mesélni arról, hogy van egy csirkecombja, mert hogy 10 évesen olyan mély depresszióba süllyedt, hogy inkább el akarta magától dobni az életét, és azt érezte, hogy így kezek és lábak nélkül nincsen értelme az ő életének. És már tényleg, amikor véget akart vetni az életének, akkor rájött arra, hogy ha csak azt nézi, hogy milyen nincsen, hogy csak arra fókuszál, hogy nincsen keze és nincsen lába, akkor az teljesen lehúzza őt annyira, hogy el akarja dobni magától az életet, és hogy ez elveszi minden életkedvét. És elkezdte azt nézni, hogy milyen van. Nyilván ez nem volt neki könnyű, hiszen továbbra sem voltak végtagjai, és továbbra is voltak nehézségei, és nem is idealizálja egyébként a helyzetét, elmondja azt is, hogy azért ez sok nehézséggel is jár, de mégis elkezdett arra nézni, hogy mi az, amit kapott Istentől. És nem azt nézni, hogy mi az, amit nem kapott meg. És most már előadásokat tart világszerte, és nagyon híres, nagyon sok helyre hívják, és arról beszél, hogy az élet szép. És arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő szeret élni, hogy az élet gyönyörű. És tényleg ez látszik, hogy nem csak mondja, hanem ő ezt így is éli meg. Sugárzik belőle az életkedv, a derű, és ebben akarja megerősíteni a fiatalokat is, hogy lássák meg, hogy ők is szerethetők, és hogy az ő életüknek is van értelme. És ahogy néztem ezt az előadást, az fogalmazódott meg bennem, hogy végül is Nick Vujicic arról tanít, hogy áldott az életünk. És ahogy hallgattam ezt az embert, rájöttem, hogy milyen igaza van. Hogy elmondja az embereknek azt, hogy az áldás az sokkal több, mint testi egészség vagy jólét. És Pál apostol, mondhatjuk azt, hogy ő is egy ilyen lelkesítő előadást tartott az efézusi embereknek, amikor azt hallhattuk, amit Noémi felolvasott, hogy megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Igazából Nick Vujicic is erről beszél, hogy megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. És Pál kimondja a kulcsszót, a kulcsszó pedig az, hogy Krisztusban. Áldottnak lenni tehát leginkább azt jelenti, hogy Krisztusban vagyunk. Mi kerülünk Krisztusba. És abban a pillanatban, hogy belép valaki ebbe a Krisztussal való közösségbe, minden lelki áldás az övé lesz. Közösen minden lelki áldás a miénk. Nem lehet, hogy ne legyen a miénk, mert hogy Krisztusban ott van, Krisztusban adatott, és mi részesültünk, egyé lettünk Krisztussal. És az is igaz persze, hogy gyakran ezt nem tapasztaljuk, vagy csak részszerint tapasztaljuk ezt a kincset. Töredékes ez a kincs. De függetlenül attól, amit eddig átéltél, vagy éppen amit most átélsz, mégis merem azt mondani, hogy Isten a mennyei világának minden lelki áldásával megáldott téged is Krisztusban. Minden a tiéd. Tiéd a kiválasztás, tiéd az elhívás, a fiúság, a megváltás, a kegyelem, az örök élet, Istennek a lelke, ez mind a tiéd is. Jogszerűen, valóságosan, lelkiképpen, bár csak részszerint és korlátozottan, de azért tapasztalatban is. Merj így nézni magadra, Krisztusban áldottként. És merj így nézni erre a közösségre, erre a gyülekezetre is, hogy ez egy Krisztusban áldott közösség. A kérdés pedig az, hogy mi következik ebből a két egyszerű igazságból. Mi következik abból, hogy Isten megáld, és abból, hogy mi áldottak vagyunk. Én néhány egyszerű következtetést látok erre a Bibliából. Az egyik az, hogy biztos identitást ad. Ez manapság egy népszerű szó, de azért, mert fontos szó, identitás. Tudhatjuk azt, hogy kik vagyunk, tudhatjuk azt, hogy milyenek vagyunk. Tudhatjuk, hogy Krisztusban vagyunk, és ezáltal áldottak vagyunk. És hogyha így meg tudjuk magunkat határozni, ha ezt ki tudjuk mondani, hogy igen, én áldott vagyok Krisztusban, az nagyon sokban hat ránk, mert hogy elkezdjük máshogy nézni magunkat. Máshogy nézni a társainkat, a gyülekezetet. Hitet ad akkor is, amikor éppen nem érzed, hogy áldott vagy. Erőt ad, hogy akkor is elhiggyük, amikor éppen nem így érezzük, vagy nem ezt tapasztaljuk. Tartást ad, magabiztosságot ad, önbizalmat ad, hogy tudhatjuk azt, hogy Krisztusban mi áldottak vagyunk. Az áldásból az is következik, ránk nézve, hogy az áldás arra szolgál, hogy felmutassunk Istenre. Nem az következik belőle, hogy beképzeltek lehetünk, és gőgösek, hogy mi mennyire áldottak vagyunk. Az áldás az megköveteli azt, hogy mutass magadon túl, mutass magad fölé, mutass Istenre. Hogy ne magad körül forog, hanem a körül, akitől az áldást kapod. És még valami, ami az áldás természetéhez szorosan hozzá tartozik, az pedig az, hogy az áldást azt azért kapjuk, hogy továbbadjuk. Nem azért, hogy minél többet begyűjtsünk, mint a piros pontokból, vagy az ötösökből az iskolában. Az áldáshoz hozzátartozik az, hogy azért kaptuk, hogy továbbadjuk. És ezért hozzátartozik a közösség is, hiszen másoknak adjuk át. Ugye, amit Anikó felolvasott, abban is hallhattuk azt, hogy Isten elhívja Ábrahámot azért, hogy megáldja őt, és a tőle származó népet is meg akarja majd áldani, azért, hogy azok is áldássá lehessenek a többi nép számára, hogy továbbadják az áldást, amit ők is kaptak. És minket is arra hív Isten, hogy adjuk tovább ezt az áldást. Eszembe jutott, hogy hányszor mondjuk ugye azt, hogy áldás békesség. Így köszönünk egymásnak, és ez egy nagyon szép köszönés. Tele van értékkel. Azt kívánjuk a másiknak, hogy legyen áldott az élete. Áldást kívánunk a másikra. Add tovább te is az áldást, amit kaptál. A jó hír tehát az, hogy te áldás lehetsz. Akármiben vagy, akármit is éltél meg, vagy éppen élsz meg, áldás lehetsz még így is, vagy éppen így. Identitást, küldetést ad, és továbbadásra biztat bennünket. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az áldásnak az áldása. Én kívánom, hogy legyünk így áldottak, és áldáshozók, áldásmondók. Így legyen. Amen.